32. Zsoltárt olvasom. Az igaz bűnbánat boldogsága, Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amelyet vétettem. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Bölcsételek és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj, szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan ti tiszta szívűek. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, a te fiad, ami Úr Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, és állunk itt előtted. Mi, akik egykor nem a te néped voltunk, és mégis most a te néped lehetünk Krisztus által, és azt mondhatjuk neked, hogy Abbá atyánk. Köszönjük, hogy abban az örömben és abban a bizalomban állhatunk most előtted, hogy te pontosan ismersz bennünket, ismered a gyengeségeinket, és mégis amikor ránézel, akkor a Krisztust látod. Krisztusban bennünket megszenteltnek, megigazítottnak látsz, mert valóban úgy is van az. Hálásak lehetünk neked ezért a szép reggelért, köszönjük, hogy itt lehetünk testvéri közösségben. Köszönjük, hogy eljöhettünk eléd. Köszönjük, hogy kitárhatjuk a szívünket. Őszintén nem kell, hogy leplezzük magunkat. És köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. És a te szavad az jó. A te szavad az éltető, az megújító. A te szavad nyomán élet keletkezik. Hálásak vagyunk neked azért, hogy hallhatjuk a te szavadat. És hálásak vagyunk neked azért, mert rendeltél olyanokat, akik a szavadnak szóló, és így kérünk most téged Gulyás László testvérünkért. Kérlek téged azért, hogy hadd legyen ő a nyelved, a te szócsöved. Amit rábíztál, add, hogy át tudja adni nekünk. Nekünk pedig ad képességet, hogy halljuk, hogy értsük, hogy megéljük, hogy növekedjünk, hogy egyre inkább elváltozzunk a te fiadhoz, a Jézus Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk téged mindenütt az országban és a világban, ahol a te igéd szól, a te áldásod legyen azon. Kérünk téged a gyermekeinkért, add, hogy megláthassanak, megismeressenek téged, adj világosságot az ő szívükbe, és úgy adj világosságot a mi szívünkbe is. Amen.
Kedves testvérek, azt hiszem elénekeltünk és elimádkoztunk mindent, amit én mondani szerettem volna, vagy szeretnék, de ez nem is baj, Isten tényleg szépen egybeszerkesztette ezt a mai alkalmat is. Azért mégis megpróbálok valamit mondani. Két hét múlva húsvét van. Azt mondják, hogy olyan a húsvétod, amilyen a felkészülésed, amilyen a bőjtöd előtte. De karácsonynál is igaz ez, olyan a karácsonyunk, amilyen az előtte való adventi idő. Talán fizikálisan is segíthet bennünket a fizikai bőjt, de talán Dávidnak ez a zsoltára is segít bennünket fölkészíteni erre a nagy húsvéti ünnepre, ünnepkörre. Dávid nem volt tökéletes ember. Hogyha jól alaposan nézzük az ő életét, és ebben Mentler Gyula egyszer segített is nekünk őt úgy tényleg húsvér alakjában is szemlélni, akkor látjuk azt, hogy milyen bukásai voltak, és Isten mégis azt mondja rá, hogy szíve szerint való ember, szíve szerint való férfi. Az egyik legismertebb, talán a legtöbbeknek ismert bűne tette az volt, hogy az egyik leghűségesebb emberének, vitézének a feleségét ellopta, majd a férjet aljas módon megölte, megölette egy csatában. És hát amikor én ezt a zsoltárt olvasom, akkor leginkább ez a ő bűne jár az én hátsó kisagyamban, annak ellenére, hogy nincs leírva egész konkrétan, hogy melyik az a bűne, amiről ő itt elmélkedik, és ami miatt Istenhez fohászkodik. Azt mondja, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Nem tudom, hogy kinek ismerős ez a helyzet, amikor valaki megmondja azt, hogy amit tettél, az helytelen volt. Az embernek az első reakciója a tiltakozás. Nem én voltam. Mások még olyanabbat tesznek, mi a probléma ezzel, stb. Lehet sorolni a reakcióinkat. Van egy könyvecske, amit az evangéliumi kiadó adott ki, az a címe, hogy hova menjek bűneimmel. És egy folt van rajta, ami a bűnt jelképezi, és egy kis emberke, aki valamit csinál, sok kép van a képben, és mindegyik nagyon egyszerű és frappánsan jeleníti meg azt, hogy mit lehet csinálni ezekkel a mi foltjainkkal. Van olyan ember, aki egyszerűen csak átfesti fehérre. Hát jobban mutat, nem olyan csúnya fekete. És a nyelvünk az nagyon szép arra, hogy átfesse a bűnöket, a bűneinket. Nagyon alkalmas és választékos a magyar nyelv, így lesz a hazugságból füllentés, nagyotmondás, ferdítés, meg talán még lehetne sorolni, és talán a egyik legdurvább és legmerészebb, amikor azt mondjuk, hogy kegyes hazugság. Aztán a hűtlenségből így lesz félrelépés, vagy az indulatosságból szülői örökség. Aztán van, aki ezt a nagy foltját elrejti egy nagy fal mögé. Gondoljunk bele, hogyha valaki egyszer hazudott, utána azt a hazugságot valami más hazugsággal kell takargatni, és ez aztán sokszor még tovább is megy, hengergeti az ember a hazugságait. Azért van egy magyar közmondás, amelyik azt mondja, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ugye nagyon profinak kell lenni ahhoz, hogy az ember végig hazudja az életét, vagy végig hazudjon egy sort. De azért megpróbáljuk takargatni a mi tetteinket, bűneinket. Az emberek mennyi mindent megtesznek azért, hogy eltüntessék a nyomokat a számítógépről, okostelefonról, ne derüljön ki, hogy mikor ki hogyan nézett pornót. Megteszünk mindent azért, hogy eltüntesse, vagy a gyermekek, fiatalok megtesznek mindent azért, hogy eltüntessék a dohánynak a szagát, illatát a szájukról, nehogy a szülő előtt lebukjanak. Vagy hogy mi mindent tesznek meg azért, hogy a számlán ne derüljön ki, hogy olyat költöttem, amit nem kellett volna, és a tőzsdére vagy a szerencsejátékra ment el a pénz. Mennyi minden energiát belefektetünk abba, hogy eltüntessük a mi fekete foltjainkat, bűneinket. A gyerek izgul az iskolába, hogy kiderül-e az, hogy puskáztam. Hát ugye az adrenalinra szükség van. Kiderül-e, és takargatja, és rejtegeti az ember a saját foltjait. Pedig a Biblia azt mondja, hogy nem a elfojtás és a letagadás volna a megoldás. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, magunkat csaljuk meg. És az igazság nincsen bennünk, mondja János az ő levelében. Aztán vannak, akik ezt a nagy fekete foltot virággal díszítik fel, hiszen mégiscsak olyan randa lenne anélkül. Földíszítjük szépen, szép szólamokkal, olyanokat mondunk, hogy de hát én is férfi vagyok, és olyanokat mondunk, hogy ami a szívemen, az a számon, én őszinte ember vagyok, ne várd már tőlem, hogy alakoskodjam, és hogyha hirtelen haragú voltam, akkor ugye ezzel el lehet takargatni, hogy én őszinte voltam, és igaz, és ragaszkodom az igazsághoz, tehát minden rendben van, és különben is az Úr Jézus is egyszer korbácsot font, mert haragudott, na de talán nem kéne összemosni az Isten szent haragját az én önző haragommal. És ugye azért nem lyukasztok a buszon jegyet, mert hogy spórolok. Tehát azért vannak trükkjeink és virágaink a foltjainkra. Valaki éppen a fekete foltján áll, miközben éppen kitüntetik. És kevesen tudják azt, hogy mennyi bűn tapad az ő karrierjéhez, az ő kitüntetéséhez, hogy mennyi mindent mulasztott el, például hogyan nem foglalkozott elegendő időt a családjával, csak azért, hogy a karrierjét építhesse. De hogyha múltban nézünk vissza, láttunk egy-két magasan lévő embert, akinek a doktoriát vagy szakdolgozatát vonták kétségbe, és kellett visszaadnia talán rangját is, mert kiderült, hogy a maga neve alatt adta be azt, amit nem ő írt. Szóval vannak ilyen kitüntetett helyzetek is. Van olyan, hogy ezen a folton három ember ül, mert a bűn összeköt, összetart. Azt hiszem, hogy olyan ember nincsen, aki egymaga kicsúzdizza a utcalámpákat, de ez, hogyha bandában van az ember, akkor már jó buli. Ha bandában van, meg kell nézni, most nem tudom, hogy a jelenlegi helyzet micsoda, de egy-egy régebbi Fradi meccs után milyen jó kis törés-zúzások voltak az utcán. Bandában megcsinálja az ember, egymaga nem. És bandában még a földön fekvőt is könnyebb megrugdosni, egyedül szerintem senki nem tenné azt. Aztán a bűn elválaszt. Ez a nagy folt, ez emberek közé, közösségek közé tud állni. A felolvasott történet, ugye, vagy hát nem olvastuk föl, csak említettem Dávidnak az esetét, ahogy a maga a harmadik személyében Uriás és Betsabé közé áll, és elválasztja a kettejük kapcsolatát. De ugyanígy egy átgondolatlan, meggondolatlan kritika is oda tud állni az ember közé, vagy akár a kölcsönkért pénz is, hogy el tudja választani az embert, nem mint hogyha kölcsönkért pénz jobb bűn lenne, de úgy el tudja választani az embert, és a közösségeket is, még a versengés szelleme is meg tudja mérgezni. És talán lehetne sorolni, hogy hol és hányféleképpen választ el társakat, szövetségeseket a bűn. A bűn megterhel, és az ember görnyed alatta. Dávid azt mondja, hogy míg elhallgattam, megavultak csontjaim. Hát, hogy ez mit jelent, elég nehéz lefordítani, ahogy kiszárad, mint ahogy a fű, amikor a nyári hőségben kiszárad, úgy fonnyad el az embernek az élet ereje. És megy el, mert csak magára figyel, mert csak arra összpontosít, hogy ő mit csinált, meg a bűne mi van, bűnével mi van, és meggörnyed, és teherként áll alatta. Pedig Isten nem arra teremtette az embert, hogy a bűnét hordozza. Aztán van, aki büszkén mutogatja. És az embernek az az érzése néha, hogy nekem kellene a körülötte állónak, kellene szégyent érezniük, vagy éreznem azért, mert én nem csinálom azt, amit a többiek csinálnak. És aztán nekem kéne kisebb rendűségi érzéssel rendelkeznem azért, mert még soha nem próbáltam ki a házasságon kívüli szexet, vagy a dohányzást, vagy a legkülönfélébb szereket. És tényleg ez van az iskolában legalábbis sokszor, hogy hát azért, én beszéltem egy-két ember, aki azért szokott rá a dohányzásra, aki ma már nagyon bánja, mert hogy a többiek. És tényleg ilyen a bűn, hogy valaki büszkén mutogatja, hogy mire képes, és aztán lesznek 12 évesen már anyák férj nélkül. Tehát sok mindenhez el tud vezetni az a folt. Aztán vannak, akik keresnek, örökké keresnek. Már fűtől, fától bocsánatot kér, de még mindig nem kapott nyugalmat és békességet a lelke. Próbálna a bűnétől szabadulni, de nem találta meg a megfelelő helyet. És próbál barátokhoz menni, és próbál pszichológushoz menni, és nincs olyan hely, ahol valóban le tudják oldani róla ezt a terhet. Azért, ahogy János bemutatta Jézust, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Nem csak letagadja, nem átfesti, nem kidekorálja, nem félrerakja, hanem elveszi. És vannak a hárítók, akik a másikra testálják át az ő bűnüket, mint hogyha ő lenne a ludas és nem én. Nem tudom, hogy ilyennel ki hányféleképpen találkozott. Ádám volt az első, aki azt mondja, hogy hát nem én ettem, vagy nem magamtól ettem abból a gyümölcsből, hanem Éva, akit te adtál nekem, ő adott nekem. Aztán Éva persze a kígyóra fogja, és azért, hogyha kicsit elgondolkozunk, ma is talán mondunk olyanokat, ha nem ilyen lennék, ha nem ilyen szüleim lettek volna, vagy lennének, akkor én milyen jó lennék. És azt is mondjuk, hogy ha Isten nem ilyennek teremtett volna, meg ha ezt, meg azt megadná, akkor én nemesebb és jobb ember lennék. Szóval ez a hárítás is működik sokaknak az életében. Látjuk azt, hogy igen, sokféleképpen lehet bánni a bűnnel, és Dávid sokáig hordozta a maga életében, talán hónapokig, azt, amit tett, és próbálta elhallgatni, míg nem Isten elő kaparta azt az ő életébe, hogy rendezze már. És tényleg az a probléma az egésszel, hogy az ember magával foglalkozik, nem a környezetével, nem a másikkal, nem az Istennel, hanem magával van elfoglalva, és az egész lényét az járja körül, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, és a másik is, hogyan bánnak én velem. És ki vagyok én, hogy ezt teszik velem, és ezt érdemlem. Dávid tehát átéli azt, ahogy Isten rátenyerel az ő életére, és az ő ujjával rámutat az ő tettére, bűnére. És olyan lelkiismeret furdalást azt hiszem, hogy csak azok ismernek, akikben Istennek ez a lelke munkálkodik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen becsületes ember, nyilván vannak olyan igaz emberek, akik nem ismerik Istent, és mégis őszintén és tisztán akarnak élni. De ezek az emberek is sokszor csak inkább el akarják folytani, el akarják felejteni az ő bűneiket, és jóvá akarják tenni, míg a jóvá tehetetlent is. Talán ígéretet tesznek és fogadkoznak, hogy na, legközelebb nem így lesz, meg nem úgy lesz. De Dávidnál nem ezt olvassuk, hogy ez lenne a megoldás. Az, hogy egy bűn bűn-e, azt az Isten mutatja meg, azt az Isten lelke helyezni az ember szívére, és nem a társak, és nem a barátom mondja meg, és nem a média határozza meg, aminek igencsak nagy hatása van az életünkben, vagy hát sokak életében. Nem attól függ, hogy valami bűn-e, hogy a környezet mit mond rá, hanem attól függ, hogy Isten mit mond rá. És ezért van az, hogy a különböző korokban különböző bűnöknek különböző súlya van. Ugye lovakkorban még voltak erények. És hogyha valaki udvariatlan volt egy hölgyel, akkor akár a fejével is fizethetett, minden esetre kihívták valami lovagi tornára, küzdelemre. És ma már kicsit mások a súlyok, mások a kirívó bűnök. Mi inkább talán a szexuális bűnöket helyezzük előtérbe. Tehát minden kornak megvan a maga favorizált bűne, és Isten előtt azt hiszem, hogy mindegyik ugyanolyan súlyú, bár nyilván vannak, amik talán komolyabbak, de mindegyikért Jézus Krisztusnak kellett az életét adnia. És Isten lelke az, aki érzékenyítesz bennünket a bűnre. Mert figyeljük meg azt, hogy a nyelv gazdagsága miatt mi minden lett a bűnből. A homoszexualitásból betegség lett, hogyha valaki más kárán jut előre, az talpra esett, hogyha valaki kapzsi, az tehetős, ha valaki haragszik, az igazságérzet, ha valaki dohányzik, az jogi kérdés, ugye, hogy jogom van hozzá, és hogyha valaki puskázik, na az leleményes. Mert hogy a tanárnak az eszén túl kell járni. Tehát sok mindennel színezgetünk rajta, és az embernek, hogyha megmondják azt, hogy mit tett, és hogyha Isten aláhúzza az ő életébe, akkor hát nekem az a kép jutott eszembe, amikor az ember ás a kertbe, és megsért egy gilisztát, és kifordít a földbe, és így tekeredik jobbra-balra. Szóval nyűszítünk sokszor, amikor Isten tényleg oda tenyerel az érzékeny pontra. Dávid megérzi az Isten ujjának a súlyát. Nagyon érdekes, ahogy még a Károli első fordításában írja, hogy vesztegelt. Ugye itt azt mondta, hogy elhallgatta, vesztegelt. Szóval azt mutatja, hogy nem csinál semmit, legalábbis külsőre nem csinál semmit. Majd én várok. Az ember próbálja palástolni. Ezek nem aktív cselekedetek, ez csak az ember maga csinálja maga előtt, vesztegel. De elsorvad bele. Megoldás kell a bűneinkre, vétkeinkre. Aztán azt mondja, hogy ebben a nagy nyomorúságában végre elhatározta, hogy bevallja bűnét az Úrnak. Talán eszünkbe jut a tékozó fiúnak a története, esete, amikor a vágyunál van, és próbál jól lakna, vagy próbálna, szeretne jól lakni, de nem ehet még a disznók ételéből sem. És akkor azt mondja, hogy otthon viszont még a szolgák is jól laknak. Elmegyek és rendezem a dolgomat apámmal. És nem marad ott, és nem csak egy elmélet marad, nem tudom, hogy hány napot aludt még erre a gondolatára. Valószínű, hogyha megszületett ez a gondolat benne, akkor azt mondta, hogy na, akkor most menjünk. És akkor fölkel és hazamegy, és rendezi a kapcsolatát apjával. Mert egy dolog már eljutni arra az útra, hogy na majd arra kéne menni, és na majd ott kéne rendezni, de sokszor talán az ember egy helyben marad, mert hogy az egy test és lélek harca, hogy bevallani az, hogy na én egy semmire kellő alak vagyok, és magam előtt sem vagyok olyan jó, mint amire gondoltam volna, amilyennek már elképzeltem volna magam. És hát Isten is azt gondolhatta volna, hogy én jobb vagyok, és alkalmasabb vagyok, és szebb vagyok, meg hát a többiek is mit gondolnak, és tényleg el kell jutni addig, hogy az ember meg is tegye azt a lépést. És föl kell Dávid és bevallja, és ilyeneket mond, hogy a hűtlensége az bűn, az vétek és az gonoszság. És nem virággal díszítgeti. De miért kell a bűneinket bevallani? Hiszen Isten úgy is tudja, hogy milyen vagyok, hiszen az anyaméktől kezdve engem formát alakított, tudja, hogy ki vagyok, tudja a gyengéimet, tudja, hogy miben vétkeztem, mikor, hogyan, s miképp, mindent igenis jól tud. De miért kell akkor bevallanom? És nem Istennek van szüksége a mi bűnvallásunkra, hanem talán nekünk magunknak, hogy megtaláljuk a magunk helyét. Az ember fönt hordja az orrát, és mások legalábbis azt látják, hogy na, ő milyen tökéletes, és azért lerír rólunk, hogy mi milyen tökéletesek vagyunk már, és bűntelenek, és csak a Példabeszédek könyve azt írja, hogy nevetés közben is fájhat a szív, hogy csak oda bent én magam tudom azt, hogy nincs minden rendben. Az embernek magának van arra szüksége, hogy az Isten előtt rendezze a kapcsolatát, és aztán leszáll a magas lóról, és megérti a másik embert. Megérti az ember társának a küzdelmeit, a harcait, és tiszteli és becsüli őt, anélkül, hogy a bűnével egyet értene. És ez egy nagyon nagy dolog lehet, hogyha Isten előtt komolyan megálltunk, és megvallottuk azt, hogy kik vagyunk, meg milyenek vagyunk, és beláttuk azt, hogy az Isten mit tett értünk és velünk, akkor utána sokkal nemesebb a másik ember minden mocskával együtt, és minden tökéletlenségével együtt. És a megvallott bűn már az embert is, nem csak az embert Istennel hozza közelebb össze, hanem az embert emberrel is. Isten tehát ilyen önként jelentkezőket vár, akik beismerik azt, hogy milyenek. És akik azt mondják, hogy igen, nekem az Istenre, Jézus Krisztusra van szükségem, és akik az Isten szavához igazítják magukat. Mi is a bűn? Az alapvető bűn talán az, hogy Istennek háttal születünk, és befogjuk a fülünket, és rohannunk Istentől elfele, hogy nehogy meghalljuk azt, amit ő mond. Hány és hány embernek van ma befogva a füle, csak azért, hogy elnyomja a lelkiismeretnek a hangját, csak azért, hogy elnyomja az Istennek a szavát, hogy valami zúgjon a fülébe, hogy valahol valamiféle békességet kapjon, vagy nyugalmat, vagy kikapcsolódást, nem tudom még ki minek mondja, de ezeket lehet hallani, hogy ne a másik embernek a nyugére figyeljen, hanem arra a zenére, ami úgy elálmosítja és elködösíti az embert. És ez van az Istennel kapcsolatban is, hogy nem akarjuk az ő szavát meghallani, az, hogy ő kicsoda, és mit akar velünk. Dávid tehát összetörik végre Isten keze súlya alatt, és bevallja a tettét, az, hogy mit tesz, és akkor valami hatalmas dolog történik, látszólag semmi, de ő mégis azt mondja, hogy te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Megbocsátottad az én bűnömet. Egy igazi bocsánat. Nem ember adja ezt a bocsánatot, hanem Isten. És ez egy fantasztikus érzés, hogy az Istennel megbékéltem, hogy az Isten megbékélt velem. Hogy nem haragszik, nem hadakozik velem és ellenem Isten. És hogy Isten megbocsátja minden beismert bűnömet. Én azt hiszem, hogy akik ezt tényleg tapasztalták, azok azt is el tudják mondani, hogy még annál is sokkal többet. Nem csak a beismert bűnöket. Az Isten megbocsátja a mi bűneinket. És nem úgy, hogy majd egyszer hirtelen, pont a legrosszabb alkalommal esetleg eszébe jut majd, hanem valóban a háta mögé vetette, és a tenger fenekére, hogy senki elő ne hozza. És Dávid ennek örül, hogy te megbocsátottad az én bűnömet. Pedig azért nem kis bűnei voltak neki. És pedig azért a legismertebb bűne is olyan, hogy az ember eltátja száját, hogy hogy lehet ezt így, hogy még egy ilyen ember is, és még az Isten még ezt is megbocsátja neki. Az új szövetségben Péter, amikor pünköstkor hirdeti Isten igéjét, nagyon érdekes dolgot olvasunk, illetve pont az a érdekes, hogy nem olvassuk. Azt hiszem Péter életében a legmélyebb szakasz az volt, amikor miután megtagadta az ő mesterét, a mestert kivégezték. És van egy olyan másfél napja, amikor szerintem kóvályog a világban, mint akit fejbe vertek, mert akit a legjobban szeretett, mégis azt tette, amit soha nem akart volna. És aztán Jézus helyreállítja, és rendezik a kapcsolatot, és Isten az ő kezébe veszi, és formálja őt. És pünkösd napján, tehát 50 nappal később, az ő ige hirdetésében már újjal mutogat az őt hallgató 3000 emberre, vagy több ezer emberre, és azt mondja, hogy ti feszítettétek meg a pogányok keze által azt az urat, akit Isten küldött. Ti. Nem ő, nem a bűnei. Ti. És szóba se kerül az, hogy ő milyen, és hogy ő nem is szólhatna semmit, mert hogy ő neki az élete és a múltjában van valami olyasmi. Nem, hanem Istennek a hatalmával hirdeti azt, hogy ti mit tettetek, és azok az emberek magukra ismernek és beismerik. De nem emlegeti föl újra és újra, hogy jaj, én milyen voltam és mit tettem. Mert az Istentől rendezést kapott. Aztán Pál apostol Timóteusnak írja azt, hogy a bűnösök között első vagyok én, mert üldöztem Krisztusnak a testét, Krisztus anyaszent egyházát. Hát ez az egyik legnagyobb bűn, amit az ember elkövethet. De a korintusiaknak, amikor ír, azt kell bizonygatnia, hogy ő igenis Krisztusnak a szolgája. És nem mondja azt, hogy hát én ugyan alkalmatlan vagyok, meg stb. Hát azt mondja, hogy többet tette, mint a 12 apostol együttvéve. Nem kérkedik, de nem is hallgatja el, hogy az Isten teljes bocsánatot adott, hogy Jézus Krisztus azért halt meg az ő bűneiért, hogy ő most hirdethesse azt. Igen, ráterhelődik mindegyikre, az egyik keservesen sír, a másik 3 napon keresztül vakságban átgondolja az életét, meg Istent, meg az evangéliumot, és aztán úgy felszabadultan mennek, mert te megbocsátottál nekem. És aztán azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy Timóteus, ha én a bűnösök között első, így állok és élek, ha nekem van lehetőségem és esélyem, ha Isten nekem megbocsátott, akkor neked is megfog. Úgyhogy erősödj meg az Úrban, és menj a te utadon, amit Isten készített neked. Van esélyed neked is. Nem, mi talán kegyes hozzáállásunknál fogva úgy szeretjük azt mondani, hogy nem a bűnösök között az első én vagyok, nem, ezt Pál apostol beleírta a Szentírásba, az Úr beleíratta, nem húzatta ki, ott van, hagyjuk meg ezt. És ha ő kapott bocsánatot, mindenki kap, aki Istentől bocsánatot kér. Olyannyira örül és örvend Dávid annak, amit Krisztus vagy Istentől kapott, hogy úgy kezdi a Zsoltárt is, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, akinek szívében csalárdság nincsen. Boldog az az ember. Szóval így kezdi a Zsoltárt, mert olyan, mintha kitörne belőle, hogy mi is ez. Mi is ez az állapot, hogy nagy nyomorúságban voltam, igen, de te megbocsátottál nekem. Boldog, de mi az a boldogság? A boldogság az állapot, amit az Isten mond az emberre. Nem egy érzés csupán, nem csupán egy happy jelenlegi érzés, ami ma még van, aztán holnap elmúlik, hanem az Isten azt mondja, hogy boldog, ki boldog, az az ember, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, tehát az Istennel való kapcsolata rendben van. Azt szokták kérdezni a friss házasoktól, hogy boldog vagy, és akkor ugye illik mondani, hogy igen, boldog. Aztán ez a boldogság alább hagy, aztán kinél el is tűnik, aztán csak amikor meghal, akkor mondják rá, hogy megboldogult. Hát ezt várja Isten tőlünk. Hát nem ezt tervezte velünk. Azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ha rendeztem a kapcsolatomat Istennel, akkor boldog vagyok. Így tekintek a magam életére, hogy én boldog ember vagyok? Hogy amikor gyerekek voltunk, akkor úgy éreztük, hogy akkor leszek boldog, ha majd kapok egy biciklit. Aztán később, akkor leszek boldog, ha kapok egy Commodore C64-est, ha lesz egy számítógépem. Aztán ma már talán úgy van, hogy akkor leszek igazán boldog, amikor kapok egy jó okostelefont. És aztán később, hogyha lesz majd egy jó életem párja, házastársam, aztán, hogyha munkahelyen sikereket érek el, akkor leszek boldog, hogyha. De azért ne tévesszük össze, ezek célok. Ne tévesszük össze a boldogsággal, mert nagyon félre megy az életünk. Azt mondja az Isten igéje, hogy az az ember boldog, aki az Istennel rendezte a kapcsolatát. Így tekintek magamra, hogy én boldog vagyok. Vagy pedig valami mástól, vagy valaki mástól várom az én boldogság megoldását. Gondoljunk úgy magunkra, hogy boldog emberek vagyunk. Lehet, hogy az öregség gyötör valakit, a sok nyűg és nyavaja, de boldog ember vagy, mert hogy Krisztussal rendezve van a kapcsolatod. És lehet, hogy valami betegség kínoz. És nagyon érdekes ez, amit Dávid itt mond, hogy az Istentől veszi a betegséget. Ami nagyon érdekes, mert a kornak a szokása az volt, hogy valami démon, vagy valami rosszaság, vagy a sors, vagy akármi adja a betegséget. Dávid azt mondja, hogy az Isten adja. Az Istentől van. Nem az életemen kívül van az Isten, hanem össze vagyok kapcsolva vele. És ne fordítsuk meg, hogy minden betegségnek a betegség annak a következménye, hogy bűn van az életemben. Azt a Biblia nem, hogy nem tanítja, hanem cáfolja is. Például János János evangéliumában a vakon született esetében Jézus konkrétan mondja, hogy nem így van, és nem azt kell keresni. De azt mondja, hogy az életemen nem kívül van az Isten, hanem belül van, hogy össze vagyok kötve az Istennel. Még ha betegség, meg öregség, meg nyavaja, meg a munkahelyi minden probléma összejön is, akkor is az Isten a nyomorúságom ellenére is benne van az életemben. Össze vagyok kötve, és boldog vagyok, annak ellenére, hogy nem sugárzok tőle talán, és nem vagyok olyan happy. És lehet, hogy az érzéseim miatt, meg a világ összes negatív érzése bennem összpontosul, és úgy érzem magam, és mégis Isten igéje azt mondja, hogy az a boldog ember, akinek az Úr nem rója föl a bűnét. Ott a feltétel, hogy rendeztem a kapcsolatomat az Istennel. De nem gondolhatom azt, hogy igen, minden bűnre bocsánatot adott az Úr, kivétel arra az egyre nem a te életedben. Minden bűnünkre bocsánatot ad, aki az Istenhez fordul, bocsánat kéréssel, és megvallja a maga állapotát, helyzetét, Istennek való háttal állását, az Úr elveszi róla bűneinek terhét. Az Istennek kellett igen sokat fizetnie azért, hogy ez lehetővé váljon. Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát küldte erre a földre, és nem mondta azt, hogy minden bűnért kivétel egyér, hanem minden bűnért eleget szenvedett, és egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket. És a boldogság nem érzés, mert a boldogságot és a bocsánat sem, a bűnbocsánat sem érzés, mert azt olvassuk, hogy ezt Isten tulajdonítja nekünk, hogy boldogok vagyunk. Isten nem azt akarja, hogy az orrunkat lógassuk, és mindig a múltban keressük azt, hogy mit tettem, és milyen voltam, és ma is mi mindent vétkeztem, és stb. Stb. Mert Dávid is úgy kezdi az egész Zsoltár, hogy boldog az az ember. Hogy végre helyreállt a kapcsolatom az Isten, hogy boldog ember vagyok. És azt az Isten mondja, hogy boldog ember vagyok. És a Zsoltárt úgy fejezi be, hogy örvendjetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vigadjatok, mint ti igaz szívűek, vagy egyenes lelkűek. Hogy örvendjetek, vigadjatok. És az ember ebben lehet igazán boldog, hogy az Isten tette őt boldoggá, hogy az Isten bocsátotta meg a bűneit. És nem érzés, mert hogy földi dolog nem tudja azt a fajta boldogságot megadni, amit az Isten tud egyedül megadni. és éppen ezért nem tudja földi dolog el sem venni ezt a fajta boldogságot, legyen az akármilyen adott nyomorúság, ezt a fajta boldogságot nem tudja elvenni. Viszont egyetlen egy eszközünk van ezt elfogadni, és azon kívül nincs semmi más, az a hit. Csak hitben tudom elfogadni azt, hogy én Krisztusban bele vagyok plántálva, Krisztusban el vagyok rejtve, és ez legalábbis nekem egyre többet jelent, hogy mint ahogy az ember fölöltözködik, ugyanúgy az Krisztus is eltakar bennünket, és így mehetünk egymás elé közösségbe, és így járulhatok Isten elé is. Hogy eltakar, hogy benne vagyok Krisztusban elrejtve. És nem lehet az érzéseimet tuningolni és győzködni, egyedül a hitem van, hogy az Isten nekem azt mondta, hogy ha rendeztem vele a kapcsolatot, boldog ember vagyok. Helyén az én életem, helyre állt a vele való kapcsolatom. A nagy kérdés az, hogy tényleg azt látjuk-e boldogságnak és boldognak, amit az Isten boldognak mond. Ugyanazok-e a céljaim, ugyanazok-e az értékek az életemben, mint amit Isten értéknek tart. Dávid tehát helyre állt, az Istennel való kapcsolata helyre állt, és azt mondta, hogy mivel én ezt megkaptam Istenben, ezért elmondom másnak is, hogy ez mennyire fantasztikus és nagyszerű dolog, hogy az Istennel megbékéltem. Nyilván tudja az, hogy milyen ember volt ő, tudja az, hogy mit tett, nem is nyaggatja a többit, tudja az, hogy mennyi időbe telt, még ezt a harcot megharcolta, és az Istenig eljutott, és a maga bűnét bevallotta, de azért elmondja maga csendességében és kirobbanó örömében, hogy a jó, a friss megtérteket hallani arról, hogy mi mindent tapasztaltak meg az Istennel, az Istennel. Hogy van Isten az égben, hogy figyel rám, hogy odahallgat, hogy megbocsát, pedig milyen vagyok, és az ember boldogan újságolja el ezt a másiknak. Hogy te vagy oltalmam, és megóvsz a bajtól, mondja. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mit jelent az, hogy megóvsz a bajtól, a nyomorúságtól, a szenvedéstől. Hát, ha az ember belegondol, hogy Dávidnak a Betsabéval, Úriással való történéséből, esetéből, bűnéből mi minden lett, el kellett temetnie az elsőszülött fiát. Most akkor megóvsz a bajtól, vagy nem óvsz meg a bajtól? És arra gondoltam, hogy Dávidot Isten megóvta a vele való kapcsolatában, még a bukásaiban is. És arra gondoltam, hogy Pál apostol a halálról, mint az utolsó ellenségről beszél, de hogy Isten fogja a kezünket még akkor is, és közel van hozzánk. És az a történet, vagy példa jutott eszembe, amikor a nagycsalád elmegy az óvodá, vagy az állatkertbe, és viszi a sok kis gyereket, és a szülőknek a szeme az rajta van mindig valamelyiken, vagy az összesen. Lehet, hogy négy szemük van, de ha a gyerekre, akkor is oda tudnak figyelni. És vajon csak a szülőknek adta meg azt az Isten, hogy pásztázza, vizsgálja a gyerekeket, hogy megvannak-e még, megtalálják a visszavezető utat hozzájuk, nehogy itt elkallódjanak, és mekkora az állatkert, és ki tudja, hogy hova találnak. És a szülő inkább a gyerekre néz, sem mint az állatokat nézni. Vajon csak a szülőnek adatott meg ez a fajta szeretet, pásztázás és felvigyázás? Hát nem Istentől kapta, akkor pedig Istennek még inkább ez a jellemzője, hogy a gyermekein ott a szeme. Ott van és csünk rajta, és nézi őket, és nem engedi őket csak úgy, hogy elszaladni, hogy ne találják a visszavezető utat. Ez Istennek a jellemzője lehet. Körülvesz a szabadulás örömével. Az ember, hogyha megérti azt, megérzi azt, hogy Isten mi mindent adott nekem, hogy még rajtam tartja a szemét, és odafigyel, az tényleg a szabadulásnak az öröme. Bármiféle öregség, betegség, nyavaja, akármilyen problémánk is van. Azt tudjuk meg ebből a Zsoltárból, hogy az igaz embernek nem abban van az ereje, hogy bűntelen, hanem abban, hogy megbocsáttattak a bűnei. Hogy abból akkor kimegy az élet erőnk is, hogyha takargatjuk, ha letagadjuk, ha elfojtjuk, ha fölvirágoztatjuk, ha sok mindent csinálunk vele. Abban van a hívő embernek a ereje, hogy bocsánatot kapott az Istentől. Azért kelek föl minden reggel, mert bocsánatot kaptam. Azért tudok fölkelni, mert boldog vagyok. Azért vagyok boldog, mert bocsánatot kaptam. És bölcsé tesz és megtanít az útra. És az az ember, akit pedig Isten helyreállított, az az ember is a másikat tanítja és vezetgeti az úton. Egymásra vagyunk utalva. De az Isten is ott van az ő szemével. És az jutott eszembe, hogy talán mindannyiunk életében már volt olyan, közeledik húsvét, a gyerekek keresik a csoki tojásukat. És aztán, amikor már nem találja, akkor fölnéz a anyura vagy apura, és anyu vagy apu a szemével int, hogy merre keresse. Ugye? De ehhez az kell, hogy a gyerek ránézzen. Ha nem néz rá, akkor kereshet még egy csomót. De a szemeimmel tanácsot adok. Ugye ott van az Isten igéje, amit olvashatunk. És még ott van az Istennek a szent lelke, aki pedig vezet és tanít bennünket. És hogy képessé tesz bennünket arra, hogy megértsük azt a vezetést. Hogy képessé tesz bennünket arra, hogy merre menjünk. Jó volt ez a szemkontaktus az elején. Tehát erre van szükség a mi életünkben is, hogy az Istenre odafigyeljünk, és ne csak úgy rásandítsunk, hogy még mindig figyel. Ugye, és az egyenes lelkűekről beszél itt Dávid, ami, ahogy én látom, körülbelül azt jelenti, hogy egyenesen Isten felé nézek, és nem csak jobbra nézek, de balra kukkolok. Szóval, hogy családan, hogy olyan sumák módjára, hanem egyenesen az Istent keresem, az ő szemét keresem. Merre int? És azt a tanácsot adja még Dávid, hogy ne legyetek olyanok, mint ezek a nemes, de kemény, ösztönű lovak, akiknek a szájába zablát kell tenni. Ugye beraknak a szájába egy vasrudacskát, a jobbik esetben a vasrudon van középen egy csukló, azért, hogy mégse fájjon annyira, hogyha keményebb a ló, vagy keményebb a szája, akkor merev rudat raknak bele. És a zablának mind a két végén van egy-egy szíj, amit a lovas, ha húz, akkor a ló, mivel fáj neki, arra megy. Érzékeny a szája, hát arra megy, amerre húzzák. Azt mondja Dávid, hogy ne legyetek ilyenek, akiket ilyen durva módszerrel kell irányítani. Nézzetek Istenre, és az ő szemeivel tanácsolni fog benneteket. Keresd a szemkontaktust, keresd a vele való közösséget. Dávid ezt a tanácsot adja annak ellenére, hogy milyen mélységből jön, de látja azt, hogy honnan hozta ki Isten, és hogy hova állította helyre. Hogy kirobban belőle az, hogy boldog az az ember, és örüljetek és vigadjatok. És talán itt van az úrvacsora is előttünk, és erre lehet gondolni, hogy nem abban van a mi erőnk, hogy letagadjuk, hogy elhallgatjuk, akkor csak kivész belőlünk minden erő, hanem hogy bevalljuk, megvalljuk, és ő elveszi bűneinknek terhét. Én két dolgot emelnék így még egyszer. Ez az egyik, hogy a mi erőnk a mindennapokhoz abban van, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma a bűnöket megbocsátani, és nincs kivétel. És a másik pedig az a bocsánat, hogy nincs kivétel. És Péter mondja ezt, az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa, Jézus Krisztus által hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhatott meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Szóval az új szövetség az egy még magasabb, mint az első szövetség. Az egy még teljesebb kegyelemmel rendelkezik. Mert valamire a mózesi törvény nem adott bocsánatot, de Jézus Krisztusban van a bűneinknek bocsánata. És ezért dicsérjük a mi Urunk Jézus Krisztust Pál szavával is, hogy ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneinknek bocsánata. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged a te igédért, a Zsoltárért, amit olvashatunk, amit kibonthatunk, ami kitárulkozhat előttünk, mint a te igéd, a te szavad. Köszönjük, hogy a te igéd, ha meg is sebez, de be is gyógyít, a te igéd gyógyír, és a te igédben van lélek és élet, és megeleveníti az embert, még ha félholt volt is, és fel tudunk állni, de nem azért, mert nekünk volna olyan sok erőnk, hanem mert te adsz nekünk erőt. Köszönjük, hogy ha vétkeinket bevallhattuk neked, ha nem kell azokkal küzdenünk, ha eléd hozhattuk mindazt, amik vagyunk és amink van. És köszönjük, hogy helyet cseréltél velünk, hogy nem mi kerültünk a keresztre, hanem te, a szent és igaz és fedhetetlen. És köszönjük, hogy most így állhatunk meg a mindenható Atyaisten előtt, mint szentek, fedhetetlenek és igazak. És köszönjük, hogy nem kell attól félnünk, hogy egy adott pillanatban valami bűnünk előkerülne az utolsó ítéletkor. Köszönjük, hogy a te véred elegendő egyszer s mindenkorra. És hadd kérjünk téged, Urunk Istenünk, azokért, akik megfáradtak, akik kétségben vannak, hadd kérjünk azokért, akik felhatalmazva érzik magukat arra, hogy bármilyen bűnt elkövessenek, mert nekik úgy is meg kell, hogy bocsáss. Hadd kérjünk azokért, akik nem látnak kiutat, akiknek életében valami reménytelen helyzet van. Látjuk azt a te ígédben, hogy még a legmélyebb ponton is, amikor Dávid szinte az utolsókat leheli, akkor is azt mondja, hogy ott vagy az életében. Így hadd kérjünk betegeinkért, hadd kérjünk Éváért, Ibolyáért, Ágostonért, hadd kérjünk az ő szeretteikért, akik szinte annyira szeretnek, vagy annyira szeretik őket, mint ahogy te szereted őket. Hadd kérjük, hogy légy közel hozzájuk a mindennapokban, a próbákban. Hadd kérjünk az öregség terhét hordozókért közel távol, hogy te légy velük, légy az ő orvosuk, de te vagy az, aki a betegségeinket hordoztad, és aki bele is haltál a mi bűneinkbe, de áldunk és magasztalunk téged, mert feltámadtál, és életet hirdettél. És áldunk téged a boldogságért, ami nem valami érzés, de a miénk lehet. Segíts ezért, és így tovább menni utunkon örömmel, tőled merítve az erőt, hirdetni azt, amit te tettél értünk, bennünk s velünk, hogy célt, értelmet, tartalmat adtál az életünknek, és hirdetni azt, hogy nem csak e világon van nekünk életünk, szépségek, gyönyörűségek, hanem a te jobbodon vannak azok mindörökké. Köszönjük azt az országot, amit készítettél nekünk, hogy nem hiába való a mi munkálkodásunk, életünk, futásunk. Légy áldott, Urunk Jézus Krisztus! És Atyánk, köszönjük neked, hogy úgy jöhetünk te eléd, mint a te gyermekeid, örökös társak. Áldunk téged azért a sok gazdagságért, amit adtál. Segíts, hogy ne tartsuk meg magunknak, hanem tovább tudjuk adni azoknak, akiket ránk bíztál. Légy áldott a te igédért, amit nem vonsz meg tőlünk, amit olvashatunk, amit élhetünk, és hogyha életünk részévé válhat. Így áld meg az előttünk lévő órát, az előttünk lévő hetet, az életünket a közösségünkben, ott, ahol éppen forgolódunk, akár a gyülekezetben, akár a szomszédaink között, akár a családban. Hadd sugározzék rólunk az az élet, amit tőled kaptunk. Amen.